Köszöntöm a szóbeszéd nézőit. Ahol falu van, ott temetőnek is kell lennie, tartja a mondás. Az élethez hozzátartozik a halál, az elmúlás és a veszteségek megélése is. Ám nem mindenkinek megy ez egyszerűen. Éppen ezért hiánypótló foglalkozásba kezdett most Mészáros Krisztina, aki frissen végzett gyászterapeuta. Ővele beszélgetünk ma. Köszöntelek!
Nagyon szépen köszönöm, hogy újra itt lehetek köztetek.
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Krisztina, ez a jelenlegi helyzet mennyire befolyásolta azt a döntésedet, hogy elvégezd ezt a képzést, a gyászterapeuta képzést?
Mondhatnám azt, hogy ez volt a mérvadó, de nem. Alapjában véve ugye mediátor vagyok, és leginkább válásokkal foglalkozom, és azt vettem észre, hogy nagyon sok esetben a válás után, a válási gyásszal nincs olyan szakember, akihez tudnának fordulni az emberek, és akkor jutott eszembe, hogy a gyász tanácsadói hivatás az mennyire kiegészíteni a mediátori munkámat, hiszen ahhoz is kell egyfajta bizalom és mély együttérzés, hogy működtetni tudjam. Akkor, amikor bejelentkeztem a gyászcsoport vezetői képzésre, akkor pedig hirtelen radikálisan emelkedni kezdtek a halálesetek Szlovákiában, és hát igen, sürgetővé vált, hogy a magyar lakta településeken legyen magyar gyászkísérő is.
Mert hogy korábban ilyen nem volt, ugye jól mondtam, hogy hiánypótló ez, igen, amit most te csinálsz, mert nincs tudomásom még egy ilyen csoportról.
Magyarországon sokkal fejlettebb a gyászcsoportok rendszere és hálója, úgy, ahogy a hospice alapítványok is sokkal aktívabban tevékenykednek Magyarországon, míg nálunk ez valahogy hihetetlen erős tabu téma. És hát leginkább ugye pszichológusokhoz fordulnak az emberek, hogyha a gyászukban megrekedtek, vagy patológiás gyász folyamaton esnek át.
Mi a feladata egy gyászterapeutának?
A gyászterapeuta kísér. Sosem itt nem erőltet. Folyamatokon megy keresztül a kliensével, az ügyfelével, azzal az emberrel, személlyel, aki megkeresi. Segíti, hogy a gyászt megfelelően tudja levezényelni, elviselni. Nagyon sok esetben az elviselésben segít, főleg az első szakaszokban. Tudni kell, hogy a gyász kísérőknek azt ajánlják, hogy a haláleset után 3 hónappal kezdjenek el az ügyfelekkel dolgozni, viszont mi a képzés alatt kaptunk egy nagyon jó tanácsot, és én ebben hiszek, hogy amikor valaki megkeres bennünket azzal, hogy megakadt, valami nincs rendben, valahogy ez az egész nem tud gördülékenyen haladni a felé, hogy ő túl legyen a veszteségén, akkor azt az embert el kell fogadni, és el kell kezdeni vele dolgozni.
De miért ez a 3 hónap? Mi történik 3 hónap alatt?
Ugye ahhoz, hogy megértsük, ahhoz ismernünk kell a gyász szakaszait. Volt egy amerikai pszichiáternő, Elizabeth Kugler-Ross, aki nagyjából 5 szakaszra osztotta a gyászt. Ha ezen nagyon gyorsan végig akarnánk menni, akkor az első fázis az a tagadás. Amikor megkapom a hírt, és én azt mondom, hogy én ezt nem hiszem el.
Nem ilyen történhet meg velem, ugye?
Igen, ilyen nincs. És ez a tagadásos fázis, ez általában pár óra, pár nap, viszont vannak olyan esetek is, ami akár a temetésig is a tagadásban vannak a személyek. Most a jelenlegi állapotban, amikor a temetések időtartama is kitolódott, és van, aki 2 hétig nem temetheti el, mert mondjuk ő maga is karanténban van a szeretét, annak ez akár odáig is kitolódhat. És utána jön a dühfázisa. És amikor ez a dühfázis elkezd oldódni, akkor lehet hozzáférni az ember igazi valódi fájdalmához. Na de legtöbb esetben akkor jönnek a patológiás eltérések a gyászban, hogyha ebben a dühfázisban ragad az ember. Vagyis dühös vagyok a világra, dühös vagyok a szerettemre, de én ezt nem merem kimondani, hiszen őt kellene gyászolnom. Tehát, hogy valami olyan ellentmondást él meg az a személy, aki a mély gyászában van, amivel nem tud mit kezdeni.
Egyedül nem tud vele megbirkózni.
Igen, és ugye ebben a dühfázisban nagyon sokszor úgynevezett elmarás is történik, vagyis nem bírja elviselni a szerettei figyelmét, törődését, elutasító, ellenséges, akár agresszív is lehet. Ez az a fázis, aminél azok az emberek, akik addig sem tudták az érzelmeiket kifejezni, azok a személyek, akik mondjuk a haragjuknak nem tudtak megfelelően hangot adni, azok nagyon gyakran belesétálnak abba a csapdába, hogy a helyet, hogy szembenéznének ezzel a mély fájdalommal, a mély düvel, ami jogos, tehát hogy tudni kell, hogy ez abszolút rendben van, hogy én dühös vagyok a szerettemre, mert ő itt hagyott engem, és nekem innentől egyedül kell élnem, és megbirkóznom a hétköznapi teendőkkel, vagy azért, mert még nem tartott ki, vagy mert elutasította a kezelést, vagy mert búcsú nélkül távozott, vagy én dühös vagyok az orvosokra, bárkire kivetítem a dühömet, tehát ez teljesen rendben van. Valahol azt hiszem, hogy ennél a szakasznál a legtöbb, amit tehetünk, hogy kérdezünk. Hogy amikor az a gyászoló valakire kivetíti a dühét, visszakérdezünk. Most valóban rám vagy dühös? Valóban ez visel meg téged? Ezzel csináltam valami rosszat? Példát mondok. A temetőben nem megfelelően helyezte el a koszorúkat a sír mellett, vagy példát mondok, amikor gyászoló özvegyeknél a gyerekek megpróbálnak segíteni, akkor ugye a gyerekek felé irányul ez a harag és ez a dű, mert ők nem úgy főzik meg azt az ételt, ahogy az anyukájuk, vagy nem úgy gondozzák az állatokat, mint az apukájuk, tehát hogy mindig van erre egy forma, ahova én ezt ki tudom vetíteni. Nyilván az lenne az ideális, hogyha ezt megfelelő keretek közt tudnánk tartani. Tehát, hogy ne legyen agresszió ebben, de ezt nem lehet mindenkinél egyformán kezelni. Valakinek ez az út, valakinek pedig az.
Menjünk akkor végig gyorsan ezeken a szakaszokon. Ugye a dűnél maradtunk, mik a további szakaszok?
Hát amikor a dű egy kicsit lejjebb apad, akkor jön egy ilyen nagyon-nagyon mély letargia. Ez már valamiféle szembenézés. Amikor felfogtam, hogy ő nincs, és innentől az életem nem lesz olyan, amilyen volt. Tehát a depressziós tünetektől kezdve, akár az egészségügyi problémákon át, ilyenkor minden rázódul a gyászolóra. A negyedik szakasz az, amikor fölcseréltem, jön a depresszió előtt a megalkuvás. Vagyis, hogy elkezdünk alkudozni a sorssal. Amikor azt mondom, hogy akár a dű vezérelte alkudozás, hogy elvette tőlem, akkor én meg utána megyek, vagy akkor én is, vagy akár egy belső monológus zajlik az elvesztett szerettünkkel, hogy jó, ha te most elmentél, akkor én majd fél év múlva utánad megyek, mert én úgysem akarok nélküled élni. És elkezdünk alkudozni, hogy mit tudok én kínálni azért, hogy visszakapjam. De ez is egy olyan szakasz, ami nagyon sokszor felcserélődik. Az azt jelenti, hogy a megalkuvás az előjöhet még akkor is, amikor már a gyász vége felé járunk. Tehát nem lehet így behatárolni, hogy egy hónap így, egy hónap úgy, a következő hónap pedig így. Ugye a depresszió az már mégiscsak a gyászból való kilábolás, hiszen akkor már szembenézünk mindazzal, ami lezajlott, és amire igazából ahhoz, hogy mi újra tudjunk aktív életet élni, szükségünk van. De ez a depresszió, ez nagyon sokáig eltarthat. Itt nem hónapok. Valakinek valóban kell egy év, hogy mindaz, amit ő elveszített, azzal ő aztán szembe tudjon úgy nézni, hogy az már valami felépülés felé vezessen. És a felépülés az, amikor elfogadom, hogy elvesztettem a szerettemet, és elkezdem élni az életemet nélküle. Vagyis újra örömet találok valamiben, beépítem a veszteségemet az életembe. Kijárok a temetőbe. De mellette már nem minden napomat, minden pillanatomat a gyászommal töltök, de a gyász az soha nem egy lezárt folyamat. Jön a karácsony.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy le lehet a gyászt zárni, van-e vége a gyásznak?
Nincs. Azt hiszem, hogy a nagyon mély gyász folyamat az egy életen át nyomot hagy bennünk, és fog bennünk alakítani folyamatokat. Az záródik le, hogy ezzel a fájdalommal már nem tudok mit kezdeni. És ez az utolsó szakasz, idáig kell eljutni, hogy tudok a fájdalmammal mit kezdeni, tudok róla beszélni, tudok a halottamról mesélni. Például egy családi ünnepség alkalmával előhozzuk, hogy emlékeztek, amikor még.
És mert persze, hogy ez jó, hogyha beszélünk ugye az elvesztett szerettünkről, mert vannak olyan példák is, amikor egyáltalán nem szabad még akár a nevét sem kiejteni. Vagy a halálesetet követően nincs karácsony, nincsenek megtartva a családi ünnepek. Hogy ez azért talán nem
ezek
az egészséges.
Azok az esetek, ahol a gyász patológiás. Az azt jelenti, hogy most volt egy ilyen esetem, hogy 14 éve gyászol úgy, hogy azóta nem beszéltek a családban róla, az elhunytról. Igazából megrekedt a gyász. Ugye ő nem tud vele mit kezdeni, nagyon nagy a fájdalom, még csak az említése kapcsán is, és hát nyilván ezt a szerettei tudják, és nem akarják kellemetlen helyzetbe hozni. Tehát teljesen eltűnt a családi életből. Miközben ugye a halottunk azért attól lesz öröklétű, hogy mindaz, amit tőle kaptunk, szellemi örökség, az emlegetve van, arra emlékezünk, azt abban szeretetet lelünk. Mert a helyesen feldolgozott veszteségnél át tudom keretezni a fájdalmamat valami építő jellegű, de nagyon mély összetartozással.
Meséld el nekem, kérlek, hogy mi történik egy ilyen gyászfeldolgozás során?
A gyászcsoportok egy kicsit máshogy működnek, mint az egyéni út. Én ugye inkább a gyászcsoportok felé orientálódtam. Egyszerűen azért, mert azt látom egyéb csoportmunkák miatt, hogy nagyon-nagyon sokat segít az, hogyha azonos megélésekkel bizonyos korcsoportok találkoznak, és megosztják egymással azt a tudást, amit az út során szereztek. Igazából ez emeli az empátia érzetet is. Szembesülünk azzal, hogy nem csak mi vagyunk ilyen pocsék helyzetben, vagy hogy minden, amit magunkról már azt hittünk, hogy ez már beteges, uh-huh, az teljesen normális, mert a másik is
vagy
így
tudják
éli
überelni.
Igen. Tehát, hogy a csoportok erejének azért ez a titka. De ez a hátulütője is, hogy ugye az emberek azt gondolják, hogy ha bemennek egy gyászcsoportba, az körülbelül úgy néz ki, hogy ott van 6 ember, vagy 8, maximum 8, és ők együtt sírnak. És ott áll mindenki egy csomag zsebkendővel, és mindenki sír együtt. Nem így működnek. Nagyon sok esetben a gyászcsoportoknál, nem minden találkozónál, de nagyon gyakran van nevetés, mosolygás. Van, hogy éppen azért, mert az egyik gyászoló az a humorral takarja a fájdalmát, és át tudja lendíteni a holtpontokon, vagy a nagyon kényes helyzeteken a többieket. A gyászvezetőnek, vagy a csoportvezetőnek ilyenkor semmi más dolga nincs, csak figyelni, hogy ki akar megszólalni, kinek adjak nagyobb teret, ki az, aki még nem tud mit kezdeni azzal a szakasszal, azzal a fájdalommal, azzal a felismeréssel, de ezek tematikus találkozók. Tehát, hogy minden találkozónak megvan a célja, ami felé haladunk. És hát 7 alkalmas találkozókról van szó. Ebben nagyon sok esetben beleteszek alternatív gyászfeldolgozási feladatokat is. Az azt jelenti, hogy dolgozunk zenével, tánccal. Ezt nem kell szintén úgy elképzelni, hogy akkor 6 ember táncikálott, hanem hogy behozzuk a zenét, és azt a mozgást, amit kivált. De alkotunk, dolgozunk kommunikációs szinten játékokkal, és mindig nagyon sok teret hagyunk arra, hogy beszéljünk. Mindenkinek legyen lehetősége elmondani, hogy mi zajlik benne, mert azt gondolom, hogy a gyászfeldolgozásnál akkor van nagyon nagy elakadás, amikor már azt érzi a gyászoló, hogy túl sok az, amit ő mond és érez a többieknek, akár a legjobb barátnőnek, akár a távolabbi rokonoknak, de akár a legszűkebb családnak is, hogy túl gyakran, túl sok mindent felhoz, és ezzel nem tudnak mit kezdeni. És mivel mi is gyászolunk, akkor fájdalmat érzünk, és elkezdjük csitítani. Azt mondjuk, hogy erről már nem kéne beszélni. Tehát, ha nekem erre szükségem van, akkor ezt valahol ki kell, hogy mondjam, mert akkor leszek jobban, ha megértem, hogy ez miért jött fel bennem ez a gondolat. Nagyon sok esetben mondjuk a lelkiismeret furdalás. Mert emlékszel, 3 hónapja még a halála előtt, én mondtam neki, hogy nem tudom, veteményezzünk, és ő mondta, hogy nem akar, de én ráerőltettem, és biztos az sem tett jót a szívének. És ezek azok a események, amik a gyász során feljönnek így önkéntelenül, és egyszer csak elkezdek ezzel foglalkozni, és én teljesen belelovaglom magam, hogy én akkor mit okoztam. De ha egy olyan személy, aki kívülálló, akinek éppen nem a legmélyebb gyásza zajlik, ezt végig hallgatja, és értő figyelemmel figyeli, akkor azt tudja mondani, hogy na nézzünk erre reálisan rá. Hogy akkor ezzel tényleg lehet-e valakinek a halálát okozni. És ez a reális szem egy fontos eleme még a gyásznak.
Szerinted a társadalom mennyire enged teret a gyásznak, a gyász feldolgozásának? Mert hogy szerintem alapvetően egy haláltagadó világban élünk.
Hát mi azt gondoljuk, hogy öröklétűek vagyunk, azért valljuk be őszintén, a mi korosztályunk az még mindig azt gondolja, és most kerültünk szemtől szembe a veszteséggel.
Igen.
Mert egészen idáig valamiféle védett burokban éltünk. Én falun élek. Nálunk a nagyszüleim halálakor én ott voltam a temetésen, de az utóbbi évtizedben a gyerekek nem járnak temetésre, mert kialakult az a nézet, hogy a gyerekeket védeni kell.
Nem tesz jót nekik.
Igen, ez mekkora trauma. És valóban trauma lesz, hogyha az a gyerek arra nincs felkészítve, hogy ott mi fogja várni, mi fogja fogadni, mi történik, mit fog látni. Itt most nem arról van szó, hogy rémtörténeteket mesélek a gyerekeknek, illetve hogy traumatizálom azzal, hogy holtesteket mutogatok neki, de ez a holtest mondjuk a nagymama vagy a nagypapa, akit szeretett, akit keres. És mivel a gyerekek sem szembesülnek azzal, hogy mulandóak vagyunk, így igazából felnő egy ilyen generáció, amelyik nem tudja, hogy mit jelent a halál. És hogy valakitől úgy kell elbúcsúzni, hogy már nem látom viszont. Ami még egy nagyon érdekes dolog, hogy mintha a gyászt szégyelnénk.
Igen.
Mert hogy én nem lehetek gyenge. Én nem omolhatok össze.
De vagy legalábbis nem mutathatom kifelé. Igen. Négy fal között sírhatok.
Tartsd magad. Igen. Ugye aztán van a másik eset, amikor az emberek a temetésen azt nézik, hogy ki mennyire sír.
Igen.
Akkor ez ennyire szerette, meg annyira szerette. Ha nagyon sír, akkor ja Istenem, azért már visszafoghatná magát, nem kéne ennyire hisztizni. Ha nem sír, akkor pedig az van, hogy fú, hát akkor most nem tudom, nem is szerette, vagy biztos nem tudja megélni azt, amit meg kéne élni. A jobbik esetben pedig békén hagyjuk épp a gyászolót, és azt mondjuk, hogy úgy éli meg, ahogy szeretné. De az emberek néha nagyon tapintatlanok, és ez a tapintatlanság okozza azt, hogy fél évvel a gyász után is, vagy hát az elvesztés után, a haláleset után már elvárják az emberektől, hogy most már akkor teljesen úgy élt az életet, hogy
igen, és ez az, amit vagy. Mondasz, hogy elvárják, ez nagyon fontos, mert hogy van egy elvárás, hogy na jó, akkor adtunk neked fél évet, maximum egy évet, leveheted a fekete ruhát, és akkor holnaptól, az évfordulótól meg már minden visszazökkenhet a normál kerékvágásba. Hogy nem kapunk időt arra, hogy gyászoljunk.
A gyászhoz tér kell. És nagyon sok esetben tér sincs rá. Tehát, hogy valahogy, mint hogyha még a templomokban sem lenne. Már nincsenek az összetartó közösségek, akik megtartanák egymást. Ugye azelőtt az özvegyek összejártak klubokba, stb. Valahogy újra tudták az életüket rendezni, azáltal, hogy voltak szorosabb kapcsolataik. Ugye a gyász az viszont nem csak az időseket érinti. És az, aki fiatalon gyászolja akár a gyermekét, vagy akár a szüleit, azzal szemben még a társadalom is valami olyan elvárást fogalmaz meg, hogy te holnaptól állj munkába, és ugyanúgy dolgozz, ugyanolyan intenzitással, mindent tegyél bele, tedd félre a fájdalmad, a problémáid, a veszteséged, és akkor aztán
és legyen rendben a társadalomnak
van. Igen, mert hogy keress, és igen, termelj.
A járványhelyzet miatt most megszaporodott a halálesetek száma is. Éppen ezért ellátogattunk egy temetkezési vállalkozóhoz, hogy elmondja nekünk, hogyan élik meg most ezt az időszakot.
Hogyan élik most meg ezt az időszakot? Hogyan tudják menedzselni?
Elég nehezen fáradtak vagyunk, egyre fáradtabban veszük ezeket az akadályokat. Nem muszáj csinálnunk.
Az előző évekhez viszonyítva mennyivel növekedett meg a halálesetek száma?
Hát merem állítani, hogy többszöröse jelenleg. Az elmúlt 3 hónap nehéz. Nem merném mondani, hogy csak a duplája, szerintem még annál jóval többet.
Mi okozza önöknek a legnagyobb fejtörést, a legnagyobb kihívást ebben a helyzetben?
Hát tulajdonképpen az időbeosztás. Hogy megtaláljuk azt a időpontot, amikor igazából ezt a szertartást el tudjuk végezni. Bonyodalmat okoz az is, hogy sok családtag karanténba kerül, de temetésen részt szeretnének venni, úgyhogy itt ez komoly logisztika időpontot találni, és egyeztetni, hogy mindenkinek megfeleljen.
Ugye elméletileg 6 ember vehet részt a temetésen. Mi a jellemző, mennyire tartják ezt be az emberek?
Elvileg. Gyakorlatilag nem biztos. Szétállnak. Aki el akar búcsúzni a hozzátartozójától, úgyis ki fog menni. Nem csoportosulnak szerencsére, szótfogadóak, szétállnak, de azért kimennek.
Mennyire viselik azt az emberek, hogyha valakinek COVID-19 betegségben hunyt el a szerette, nem láthatják zárt koporsóban kell őt eltemetni?
Nehéz a családok számára is. Azért belegondolunk, hogy valaki heteken keresztül kórházban van, nem láthatja, ugye rendelet szerint be se lehetett volna menni, és akkor megkapja a hozzátartozó igazából egy zárt koporsóba. Nehezen viselik, nehezen.
Hogyha most valaki bejelentkezik önökhöz, hogy szeretne szertartást, akkor mennyi időt kell nagyjából várnia?
Hát legrosszabb esetben a 2 hét, de inkább megpróbálunk 1 héten belül időpontot találni.
Mennyire komoly szervezést igényel ez?
Most komoly logisztika, az biztos. De igyekszünk megcsinálni mindent, kívánságokat teljesíteni.
Önök tartanak a fertőzés veszélytől?
Nyilván mindenki tartott, azt hiszem, nálunk senki nem lett beteg. Viszont már megkaptuk az oltást, már a másodikon is túl vagyunk. Lassan letelik a 14 nap is, úgyhogy egyelőre biztonságban vagyunk.
Ebben a jelenlegi helyzetben ez egy új színfolt lehet a gyász folyamatokban, hogy sokan tulajdonképpen el sem tudnak búcsúzni a szerettüktől. Nem láthatják a holttestet. Ez egy elvarratlan szál, vagy egy trauma marad nekik?
Kicsit más a gyász folyamat abban az esetben, hogyha egy halálos betegségen keresztül kísérem a szerettemet, vagyis van időm foglalkozni azzal, hogy miután ő elhunyt, velem mi lesz.
Beengedni a gondolatot, hogy igen, mi lesz, ha ő már nincs.
A halál akkor is traumatikus, de van időm azzal foglalkozni, hogy ez be fog következni, és mi lesz utána. Vagy esetleg ott kaptam teret a másiktól, a szerettemtől, aki elmondhatta nekem, hogy azt szeretném, hogy így temessenek el. Van olyan, aki a sírkövét kiválasztja, még a feliratot is. Ezek azok a dolgok, amik segítik a gyászt. Ami nem segíti, az pont ez. Amikor olyan traumatikus veszteségélmény van, egy autóbalesetnél ugyanúgy elveszítem a szerettemet, akitől nem tudtam elbúcsúzni, és igen, ugyanez egy szívroham, amikor nincs arra mód is lehetőség, de igen, ez egy specifikum, hogy a holttestől sem tudok elbúcsúzni. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fájdalmas, hogy az a személy, hogy nem hallott utoljára tőlem, hogy szeretem, vagy nem tudtunk kimondani egymásnak akár bocsánatkérést, akár bármilyen fontos üzenetet, az egy dolog. De az, hogy azt a testet nem tudom megölelni, utoljára megpuszilni, megsimogatni, ez nehezíti azt, hogy aztán a gyászfeldolgozás egy valósággá váljék.
Hogyha a környezetünkben valaki gyászol, és mélyen gyászol, akkor milyen jelekre figyeljünk? Mikor kell szakember segítségét kérni?
Nagyon érdekes ez, mert úgy látom, és azt tapasztalom, és a szakirodalom is azt írja, hogy az első 3-4, ha a legrosszabb esetben 5 hónapnál, szinte nincs olyan, hogy helytelen reakció. Minden helyes. Annyira függ attól, hogy milyen személyiség gyászol, hogy addig mivel kellett megküzdenie. Az, akit nem ért addig olyan jellegű trauma vagy veszteség, az életén gyönyörű ívben halad felfelé, és hirtelen szembe kerül a halállal, a veszteséggel, annak a gyásza sokkal brutálisabb formában fog zajlani. Ott lesz minden, és az is rendben van. Egészen odáig rendben van, amíg azt látom, hogy folyamatosan alakul. Mindig egy picivel közelebb kerül önmagához. De ugye a depresszió időszakában, amikor úgy összeesik az ember, akkor alapjából véve egy új én keletkezik. Ez egy személyiségfejlődési szakasznak is nevezhetnénk, amikor be kell építenünk ezt, hogy egyrészt mi is mulandók vagyunk, tehát bármikor nálam is jöhet ez, másrészt, hogy semmi sem biztos, és ez már kézzelfogható. És amikor már ez szerint kezdem el az életemet látni, akkor történik valami, megfejlődöm magam. Lehet, hogy jobban fogom tudni értékelni az addigi lehetőségeimet, de az is lehet, hogy ennél a szakasznál fog kijönni az, hogy a gyász nincs rendben. Tehát a gyász folyamat nem úgy zajlik, ahogy zajlania kellene. Itt olyan dolgokra kell gondolni, hogy nagyon sok esetben a temető jelenti a kapcsolatot az elhunyttal, és amikor mondjuk 5-6-7 hónap után is még naponta 6-7-szer megy ki az illető a temetőbe, és órákig ott van a sírnál, ott valami valószínűleg megrekedt. Amit még fontosnak tartok, hogy nagyon sok esetben látjuk azt, hogy azok a párok, akik 40-50 évet leéltek együtt, és a férfiakra jellemző, a férfiak 40%-a az özvegység alatt követi a házastársát a sírba, körülbelül fél évvel a haláleset után. Igazából utána hal. Emlékszem, erről egyszer kérdeztem egy pszichiátert, és ő azt mondta, hogy nem kell ezzel semmit csinálni, csak elengedni. Tehát, hogy az ember valahol tudja, hogy tud-e aklimatizálódni ahhoz a helyzethez, vagy nem. Nagyon sok esetben ugye azért akarjuk itt tartani a papát, vagy a mamát, mert hogy mi még nem tudjuk elfogadni, igen, hogy most már ő sem lesz. De hogy közben meg látjuk, hogy nincs öröm az életében. Nem tud örülni a gyerekeknek. Nem úgy egy évvel a gyász kezdetétől, hanem hogy úgy utána sem. Hogy úgy sem az unokák, sem a dédunokák már nem adják neki azt, amit előtte. Kiveszett az életöröm belőle. Ez az, amikor még nem dönt úgy, hogy befejezi az életét, de valószínűleg, hogy valamilyen pszichoszomatikus betegséggel azért már előidézi. De nagyon-nagyon gyakori az is, hogy ilyenkor történnek az öngyilkosságok, az idős embereknél is.
Tehát akkor mindenképpen figyeljünk a környezetünkre, hogyha valaki ilyen van a közvetlen környezetünkben.
Igen.
Krisztina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, ez egy végtelen téma, és biztos vagyok benne, hogy beszélgetünk még majd erről.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.